Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, az 51. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Három verszakot énekeljünk belőle, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második és hatodik verszakokat. Az első így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy az szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 57. részéből a 14-től 16. verséig. Ezt mondja, töltsétek, töltsétek föl, építsétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélne előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Ámen.
Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk téged, légy itt jelen közöttünk, és szólj hozzánk. Szólj hozzánk, hogy ne legyen üres a vasárnapunk, és ne legyen üres az életünk, hanem teljék meg az a te igéddel és szent lelkeddel. Mert akármit is szereztünk és szerzünk ebben a világban, akármi is adatik, hogyha te nem vagy jelen az életünkben, üressé válik az. És ezt az ürességet akarjuk, nem akarjuk, mi is megérezzük. Letagadhatatlanul ott van a szívünkben, az életünkben. Hálát adunk azért, hogy nem kell ilyen üres szívvel és élettel élnünk ebben a világban. Hogy te eljöttél, és ezzel megtöltötted az életünket kegyelemmel és szeretettel és bűnbocsánattal, és a te igéddel és üzeneteddel. Segíts, hogy ezen a vasárnapon is, és a ránk következő heteken erre a nagy ajándékra, a te jelenlétedre tudjunk koncentrálni, hogy oda tudjunk figyelni a te üzenetedre, hogy oda tudjunk figyelni az ajándékaidra, hogy le tudjunk csendesíteni mindent, ami a szívünkben és az életünkben van, és hogy ezt az időszakot rá tudjuk szánni. A te kegyelmed és a te segítséged kell ehhez is, hogy az akadályokat elgördítsük az útból, hogy rád találjunk nap mint nap, nem csak a templomi csendben és ünnepélyességben, hanem a hétköznapokban is, akár percenként, akár pillanatonként rád tudjunk tekinteni. Bocsáss meg nekünk, hogyha ez sokszor nem sikerült, ha sokszor nem éltünk a lehetőséggel, pedig olyan szépen előkészített lehetőségek voltak, annyi mindent adtál nekünk, annyi minden lehetőséget nyitottál meg, és mi nem éltünk ezzel, mert nem kerestünk, mert nem tartottunk fontosnak, vagy ha kerestünk is, ha fontosnak tartottuk is a te igédet, valahogy mégsem jutottunk el hozzád, mert rest és erőtlen volt bennünk a szándék, mert ügyetlenek voltunk, mert mindenre hivatkoztunk, mindenbe belekaptunk, mindenre odafigyeltünk, csak éppen a te igédre nem. Bocsáss meg nekünk ezt a hűtlenséget, ezt a gyengeséget. Bocsáss meg, hogy annyi mindennel megbántottunk téged is, egymást is, önmagunkat is, hogy annyi seb és fájdalom van a világban miattunk, a mi bűneink és gyarlóságaink miatt is. Bocsáss meg nekünk. Szeretnénk kijönni ide a megterített asztalhoz. Szeretnénk veled közösségbe lenni. Készíts minket erre a közösségre. Készíts azzal, hogy segíted átgondolni az előttünk és a mögöttünk álló heteket, hónapokat. Segítesz abban, hogy őszintén szembenézzünk a bűneinket. Segíts nekünk abban, hogy töredelmes szívvel jöjjünk hozzád. Hadd mondjuk el mi is a vámszedő imádságát, Uram, légy kegyelmes hozzám bűnöshöz, és ezzel a kegyelemmel és ezzel az irgalommal fordulj egész életünk felé. Jézus Krisztusért, a kegyelmes Úrért, a megváltóért kérünk. Add nekünk magadat az ige hirdetésben, az úrvacsorai közösségben, egész életünkben. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére 25. Zsoltárunk második verszakával. Tehát a második verszakot énekeljük a 25. Zsoltárból. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Ézsaiás próféta könyvének az 57. részében, a 14. versben a következőképpen. Ezt mondja, töltsétek, töltsétek, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, Ézsaiás könyvének a részeit hozza elénk a Bibliaolvasó kalauz hétről hétre, és Ézsaiás könyvének az olvasásával és magyarázatával készültünk erre a mai úrvacsorai Isten tiszteletre is az elmúlt napokban. Egész részeket hoz elénk a Bibliaolvasó kalauz, viszonylag hosszú bibliai olvasmányok ezek, nehezek, sokszor kell magyarázatra keresnünk, amikor meg akarjuk érteni ezeket az igéket. Ugyanakkor nagyon ismerős igéket is hoz elénk, vagy legalábbis részleteiben olyan igéket, amelyek visszacsengenek a fülünkben. Csak az elmúlt néhány nap igéjére hadd utaljak. Volt például ilyen ige, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Ez egyébként Pál apostolnak az aténi prédikációjában ott van ez a mondat, vagy még híresebb és még ismertebb az az ige, amit Jézus idéz a templom megtisztításakor, az én házam imádság házának neveztetik, olvastuk tegnap vagy tegnap előtti igébe, ma pedig ezt olvassuk, egyengessétek az utat. Ez pedig Keresztelő Jánosnak a híres prédikációja, Keresztelő Jánosnak a Jézus nyilvános fellépése előtti küldetése és választott igéje is. Újszövetségi történetek juthatnak eszünkbe, pedig az Ószövetséget olvassuk, és ez nem is véletlen, mert valóban úgy van, hogy ezek a híres igék Ézsaiás könyvét idézik. Tehát most Ézsaiást olvassuk, de az Újszövetség is olvasta Ézsaiást, és ismerte, és idézte is, Pál is, Jézus is, Keresztelő János is ezeket az ószövetségi igéket. Talán a leghíresebb, talán a leginkább köztudatba átment ige az, amit ma olvastunk, az útkészítésnek az igéje. Az útkészítésnek a felszólítása, amelyet Keresztelő János ige hirdetése és egész élete példáz az Új Szövetségből. De pontosítsunk egy kicsit. Keresztelő János valóban Ézsaiást idézi, de nem a felolvasott textust. Keresztelő János nem az Ézsaiás 57-et idézi, hanem az Ézsaiás 40-t, azt az igét, amely tulajdonképpen ugyanerről szól, de egy picit más a hangsúlya. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Ezt idézi Keresztelő János, és erre szoktunk gondolni, amikor az útkészítésről van szó. Az Ézsaiás 57, a mai igénk, amit ma olvastunk, az nagyon hasonlít ehhez, de mégis van lényeges eltérés. Nem ugyanarról szól, vagy hát inkább kérdezzük meg, ugyanarról szól az Ézsaiás 40 és az 57. Egyrészt azt lehet mondani, hogy igen, nyilván, mert hogyha az Isten és az ember viszonyában akadálymentesítésre van szükség, és hadd írjam le ezt az igét, ezt a felszólítást ezzel a modern kifejezéssel, ha arról van szó, hogy el kell távolítani mindent, ami akadály, hogy a völgyeket ki kell egyenesíteni síkságá, a hegyeket lejjebb kell hozni, és mindent egyenessé kell tenni. Ha Isten és az ember között akadálymentesítése van szükség, akkor az csak az ember számára lehet fontos és létszükséglet, hiszen az Isten előtt nincsenek akadályok. Nem lehet arról szó, hogy az Isten szeretne eljönni közé, hogy hozzánk, és nekünk segíteni kell az Úristent, mert nem tud az akadályokon átjutni, és nem tud eljutni az emberig. Az Úristen előtt nincs akadály, ő neki nincs szükség akadálymentesítése, nekünk viszont annál inkább. Tehát valahol nyilván ugyanaz. ez a két ige. De a különbség is nyilvánvaló, és utaltam is rá, más a történet és más a hangsúly a két igébe. Az Ézsaiás 40, és ez alapján Keresztelő János arról beszél, hogy az Úr útját kell egyengetni és előkészíteni, és az Isten, amikor eljön, akkor előkészíti az ő saját útját. Elküldi Keresztelő Jánost konkrétan, hogy Jézus Krisztusról prédikáljon. Azt teszi az Úristen, amit egy olasz történetben hallottam, hogy egy olasz hegyvidéknek a lakossága vasutat épített egy olyan hegyvidékre, egy olyan meredek vidékre, ahol a mozdonyok nem tudtak még fölmenni. És tudták jól, hogy olyan szögbe kell megépíteni a vasutat, hogy azon a jelenlegi technológia szerint elkészült mozdonyok nem tudnak ugyan fölkaptatni, de egész biztosan eljut a vasútépítés olyan szintre, a mozdonyok olyan erősek lesznek, hogy előbb-utóbb majd föl tudnak menni. Most még nem. Most még úgy építünk sínpárokat, vagy úgy építünk síneket, hogy most még nem jut föl rajta a vonat, de majd nem sokára eljut odáig a technika, és majd eljut idáig is a vasút. Nem hiszem, hogy ez a történet egyébként megtörtént volna, túl szép, de nagyon jó szimbolikája van. Hogy ha még most nem is, de holnap majd el fog jutni hozzánk az Isten üzenete, és az utat el kell készíteni. Ezt csinálja Keresztelő János. Nem tudja, hogy mikor, de mikor jön el majd a Mesiás, de el kell készíteni az utat. A mai igénk az az ember szempontjából beszél, és azt mondja az Ézsaiás 57, hogy az Isten kereső ember elől kell az akadályokat elmozdítani. Hogy az ember is keresi az Istent, utat akar találni az Úristenhez, de ez az út, ez tele van akadályokkal. Azt mondja Ézsaiás ebben az igében, az 57. rész 14. versében, hogy segítsétek az Istent kereső embert, mert akadályok vannak előtte, és elbotolhat. Segítsétek az Isten kereső embert, hogy ne botoljon el, hogy ne bukjon el, hogy ne kedvetlenedjen el, hogy ne tévedjen el, hogy ne adja fel az Isten keresést, mert ez a veszély fennáll. Hadd használjak egy másik képet, hogy az Ézsaiás 40 és az Ézsaiás 57 közötti különbséget érzékeltessen. Egy mentős ismerősem mondta, hogy milyen fontos az, hogy amikor mondjuk egy faluba vagy a tanyavilágba kívnak egy mentőt, akkor azok, akik hívták a mentőt, azok álljanak ki az útra és segítsenek a mentősnek. Most már nem kell a tanyavilágba menni, már a városokban és a falvakban is az a helyzet, hogy csak alig-alig van kiírva az utca, a házszám aztán meg főleg nem. Tehát a mentős oda-vissza szaladgál a főúton, és keresi, hogy hol van az az ember, akihez hívták. Azért lenne jó, azért jó lenne, ha ide ehhez a házhoz hívták, nyissák ki a kaput, álljon ki valaki, és integessen a mentősnek, hogy ide-ide, itt hívtuk a segítséget. Ez Keresztelő János. Kiáll az út közepére, kiáll az ország közepére, és azt mondja, hogy ide gyertek, és itt fog jönni a segítség. Az Ézsaiás 57, a mai igénk pedig az olyan, mint a tömegrendezvényen a vörös keresztes sátor. Hogy ott az a fontos, hogy legyen egy magas póznán egy vörös keresztes zászló, meg még a hangos bemondóban is bemondják, hogyha bárkinek problémája van, akkor ott a szökőkútnál, ott a színház előtt, ott van az első segélynyújtó hely. Hogyha valaki a tömegben rosszul lesz, elesik, összetöri magát, akkor oda tudjon menni, és messziről is meglássa, hogy oda kell mennie. A mai igénk erről szól, hogy ha keresi valaki az Istent, ha keresi a segítséget, akkor segítsetek neki, mert elbotolhat, elbukhat, eltévedhet, föladhatja az Isten keresést. Mi következik ebből? Hát először is az következik, amivel szembe kell néznünk, még mielőtt a megoldást megtalálnánk, még mielőtt az Úristent megtalálnánk, szembe kell néznünk azzal, hogy az Isten kereső ember is, az Isten kereső ember is elbotolhat, elbukhat, elkedvetlenedhet, eltévedhet az Isten keresés útján. Nem arról van szó, mondja Ézsaiás, hogy aki nem keresi az Úristent, az nem találja meg, aki meg keresi, az már ott is van, az már meg is találta. Elég csak, hogy föltámadjon a vágy bennünk, és már ott is vagyunk az Úristennél. Ez az Édenkertben volt. Ezt nem mondja, ezt én teszem hozzá, hogy Volt olyan idő, amikor nem kellett keresni az Istent, és nem kellett rizikóval számolni, bizonytalansággal számolni az Isten keresés útján, hanem az ember oda akart fordulni az Istenhez, és már ott is volt, és már szemtől szembe is látta az Istent. Ez az Édenben volt, de az Édentől keletre, a kiüzetés után, az Isten kereső embernek is megvannak a kockázatai, hogy keresné az Istent, vágyik utána, el is indul ezen az úton, és elbotlik, mert akadályok vannak az Úristen és közte. Az Isten keresés itt a földön az akadálypálya. Sőt, jobb képet mondok, az olyan, mint a tájfutás. Hogy nem csak, hogy akadályok vannak, de még az út sincs meg biztosan. Még az utat is keresni kell, és ott is el lehet bukni, hogy az ember bár minden fatörzset át tud ugrani, minden vízmosáson át tud szaladni, csak rossz irányba szalad. Mert nem jól tájolta be az utat. Mert nem jó irányba indult, nem jó irányba fordult. Tehát az Isten keresés az kockázatos út, akadályokkal, tévedési lehetőséggel tele. Az Ézsaiás 57 és 58, az ezt követő bibliai részek, amelyeket majd olvasni fogunk, egy kicsit erről szólnak. Ilyen akadályokat sorolnak fel. A békétlenség, az egymással való fölösleges küzdelmek, az emberi bűnök, a hamis önkép, a mohóság, a kapzsiság, a tévtanítások, a rossz vallási gyakorlatok, a rossz bőjt, erről az 58. részben, a rosszul és hamisan, és önbecsapó, és Istent is becsapni akaró bőtölési gyakorlatok, ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyeket el kéne távolítani a vallásos ember, az Isten kereső ember elől, hogy az Istenhez eljuthasson. Akadályok, amelyeket az ember maga emel az Isten és a közte lévő útra. Persze mondhatjuk, hogy ezek mind az ördögnek, a sátánnak, a kísértőnek az akadályai, így is van. De mindegyiket, amiket felsorolunk, ha végignézzük Ézsaiásnak a következő részét, mind a mi rossz gyakorlatainkhoz kötődnek. Akadályok, amit az Isten kereső ember rak le saját maga elé, miközben az Istent keresi, miközben az Istenre vágyakozik, és ne is vonjuk kétségbe ezt az őszinte vágyakozást. Istent keresni, a gyarló ember keresi az Istent, aki a saját gyarlóságával rontja ennek a vállalkozásnak a hatásfokát. Azt mondja az 57. részben a 14. vers, ne hagyjátok egyedül az Isten kereső embert. Segítsetek az Isten keresőnek, hogy ne akadályozza saját magát, hogy ne essen a maga által ásott vermekbe. Kinek szól ez a felszólítás? Ki hallja meg ezt a felszólító, buzdító igét? Ezt mondja az Úristen, töltsétek, töltsétek, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Nyilván hallja ezt Ézsaiás. Ézsaiás a próféta, és az ő próféta társai, akik prófétai tisztet töltenek be Izraelben. De azért mégis ennél egy kicsit bonyolultabb ez. Ezt is ketté választanám. Először is a címzet valóban a próféta, a prófétai tisztségben lévő. Itt ebben a könyvben Ézsaiás, aki ezt a proféciát írja. Mert ez prófétai feladat. Prófétai feladat a gyülekezetet, az Isten népét vezetni. Igehirdetéssel, tanítással, feddéssel. Az 58. rész így fog kezdődni. Kiálts, ne sajnáld a torkodat, harsogjon a hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne. Mondd meg Jákobnak, Jákob házának mi a bűne. Tehát a feddés, az Isten igéjével való konfrontálás, ez az, amit a proféta, a profétai tisztség végez a gyülekezet felé. Ez a profétának a feladata. 2017-re készülünk, 500 éves lesz a reformáció. Ez számunkra ennek a megünneplése is, az ezért való hálaadás, hogy az Úristen mindig támaszt, nem csak 1517-ben, hanem előtte is és utána is profétákat, akik konfrontálják az egyházat az Isten igéjével, és azt mondja, hogy ezt így nem lehet továbbvinni. Nézzetek szembe a bűneitekkel, nézzetek szembe a hamis vallási gyakorlatotokkal, nézzetek szembe a képmutatásotokkal. Tehát a proféta a gyülekezetet, a proféta az egyházat irányítja, segíti, segíti az Istent kereső úton. Akadálymentesítés a gyülekezet előtt. Akadálymentesítés az egyház előtt, hogy a gyülekezet, az egyház el ne botoljon. De Ézsaiás nyilván nem az gyülekezet szót használja, hanem egy tágasabb értelemben vett kifejezést használ. Azt mondja, hogy a népem el ne botoljon. A gyülekezet és az egyház szó az Ószövetségben még nem szerepel. De vajon igaz-e, hogy amit Ézsaiás mond, hogy a nép el ne botoljon, hogy az azonos-e a kultuszi közösséggel? Mire gondolok? Arra, hogy még Ézsaiás korában is a kultuszi közösség, az istentiszteleti közösség, akiknek a próféta először szól, akiket a próféta először tanít, először konfrontál az Isten igével, ez a gyülekezet szűkebb, mint a nép. Tehát van egy második feladat is. A próféta segíti az Istent kereső gyülekezetet, és az Istent kereső gyülekezet segíti a népet, amely nagyobb, mint a gyülekezet. Ézsaiás korában is nagyobb volt. Nem úgy van, ahogy nosztalgiával szoktuk gondolni, hogy hát most kevesen vagyunk, sok az üres hely a templomban, de régen mindenki, nem volt olyan régen, hogy mindenki ott lett volna a gyülekezetbe, hogy mindenki ott lett volna az egyházba. Se most nincsen, se 50 évvel ezelőtt, se 100 évvel ezelőtt, se Ézsaiás idejében nem volt ilyen. Miről van szó? Arról, hogy a gyülekezetnek, az egyháznak ugyanazt a szolgálatot kell elvégeznie az egész társadalom felé, mint amilyen szolgálatot Ézsaiás végez a gyülekezet felé. Segítsétek az Istent kereső embert. Erősítsük a gyülekezetet, erősítsük az egyházat. És a megerősített gyülekezet és egyház segítse az egész társadalmat, mert ott is keresik az Istent. Ott is érződik a hiány, ott is vákumban élnek emberek. Lehet, hogy nem tudják, hogy mit keresnek, lehet, hogy rosszul keresik. De kevés ember van, akire azt mondhatnánk, hogy ő neki nincs szüksége semmire, se Istenre, se emberre, senkire. Nagy a kereskedés, nagy a keresés, nagy a kutatás a társadalomban, és azt mondja ez az ige, ti keresztény gyülekezet, segítsétek a keresztény magyar társadalmat. Segítsétek azokat, akik a körön kívül vannak. A keresztény gyülekezetek Kecskeméten segítsenek 120 ezer kecskeméti polgárt. A magyar egyházak segítsék az egész magyar társadalmat. Az európai egyházak segítsék az istenkeresésbe az európai társadalmakat. Mert ez is egy felelősségi kör, ez is egy profétai tisztség. A gyülekezetnek, az egyháznak a profétai tisztsége. Van egy ilyen kifejezés, amit szoktunk használni, hogy a keresztény egyházak társadalmi felelősség vállalása. Ezek alatt általában ilyen konkrét segítő munkát szoktunk érteni. Elesettek, betegek, öregek, fogyatékosok, menekültek, szociálisan nehéz helyzetben lévő embereknek a segítése. Vagy a másik oldal, oktatás, nevelés, kultúra, amit a társadalmak képviselnek a társadalomban. És ez mind igaz is. De Ézsaiás azt mondja, hogy a keresztény egyháznak az első társadalmi felelőssége az ige hirdetés. Ha a keresztény egyházak nem tudják segíteni a magyar társadalmat, az európai társadalmat az Isten keresésben, akkor az összes többi, hogy megetetnek néhány szegény embert, vagy ellátnak beteg embereket, ez mind fontos, de nem fogják betölteni a társadalmi felelősségüket, mert az elsődleges társadalmi felelősségük az evangéliumnak a hirdetése. Török István teológiai professzor írta a 30-as évek második felébe, az Egyház és a politika című tanulmányában azt, hogy mit adhat a keresztény egyház a társadalomnak, önmagát, mint igaz egyházat adhatja, mint ige hirdető egyházat. És ha ezt nem adja, akkor semmit sem ad. Pedig az egyház tele volt még iskolákkal, tele volt intézményekkel, sokkal szélesebb körben, mint ma, és azt mondja Török István, ha nem vagyunk jó ige hirdető egyház, ha nem vagyunk profétai egyház, akkor semmit nem tudunk adni a társadalomnak, mert ez az elsődleges feladatunk. Ézsaiás is azt mondja, segítsétek a társadalmat, hogy el ne botoljon, amikor az Istent keresni próbálja. Kedves testvéreim, nem hoztam fel a szószékre a telefonomat, mert olyat mégsem szabad, de ha most fölmutatnám az okos telefonomat és bekapcsolnám, tudjátok, mi lenne ráírva? Valentin nap, Magyarország egész nap. ezt nem én írtam be, ezt a telefonoknak a megszerkesztője a naptárba belekódolják. És Ézsaiás valószínűleg azt mondja, hogy én nem tudom, ki az a Valentin, Isten éltesse, de ma a Böjtfő vasárnapja van. Ez nem mindig esik egybe, de most egybe esik. És lehet, hogy az okostelefon azt mondja, hogy ma Valentin nap van, de a keresztény gyülekezetnek ma Böjtfő vasárnapja van. És jó lenne, ha a magyar társadalom ezt tudná. És ha ti nem mondjátok el, akkor az okostelefonoktól ezt ne várjátok. Azok elmondják, amit ők fontosnak tartanak. Nektek meg az legyen fontos, hogyha a magyar társadalom megcsömörlött, ha a magyar társadalomnak idáig van az egész élete bűnnel, szennyezettséggel, szeretetlenséggel, harcokkal, akkor hirdessétek meg az Úrnak a bocsánatát. Hirdessetek Böjtöt. Akkor mutassátok meg, milyen az megengesztelődni a másik felé. Milyen az bocsánatot kérni a másiktól. Milyen az az Istennel közösségbe lenni. Ezt várja az Isten tőletek, hogy azokat az akadályokat, amelyekkel tele van a társadalom és a mobiltelefon a legkevesebb ebből, hogy azokat vegyétek el előtte, segítsétek eltüntetni, hogy az igazi lényegre, ennek a mai napnak is, és az egész életnek a lényegére rátaláljanak az Istennel való békesség, az Istennel szembeni és az Istentől jövő megengesztelődés megtalálására. Megvan terítve az asztal előttünk, az Istennel való közösség, az Istennek a békességnek a helye és asztala ez. Legyen számunkra is ez a mai nap, a Böjtfőnek a vasárnapja, az Istenre figyelés, az Istennel való harmónia, az Istenre való ráhangolódás napja. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és teljesítjük ezt a társadalmi felelősségünket, hogy amit ennél az asztalnál nekünk az Úr kínál, azt tovább adhassuk a körülöttünk élőknek. Úgy legyen. Készüljünk az úrvacsorára, kedves testvérek, ének szóval a Kecskeméti Vég Mihály kórusnak az énekét hallgassuk most meg, ők szolgálnak közöttünk, ezzel készüljünk az úrvacsorai közösségre.
Jöjjetek, testvéreim, ezt a hálát most vigyük a mi Urunk Istenünk elé, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, háladással, hogy te minden akadályt elgördítettél az elől, hogy veled közösségben lehessünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ma is hallhattuk tanításodat, igédet, itt voltál közöttünk a te lelkeddel, kitárhattuk előtted szívünket imádságunkban, és köszönjük, Urunk Istenünk, az úrvacsora közösségét, hogy emlékeztettél minket érettünk hozott áldozatodra, hogy megerősítettél bennünket reménységben és hídben, hogy az életünk a tiéd. Add, Urunk, hogy áldott és boldog bizonyossága legyen ez az életünkben. Add, Urunk, hogy ebben tudjunk megújulni, betegségekben, lelki gyengeségekben, kétségekben és hitetlenségben. Add, Urunk, hogy meg tudjunk újulni ezekből, és add, Urunk, hogy valóban veled élhessünk közösségben. Téged kövessünk, te légy az Ura az életünkben, te légy az első. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, közben járó imádságunkban mindazokért, akik az életükben oly sok nehézséget kell, hogy hordozzanak. Add, Urunk, hogy semmilyen nehézség, semmilyen földi akadály ne választasson el tőled senkit. Így légy, Urunk, azokkal, akik betegek, testi-lelki panaszaik vannak, testi-lelki betegséget hordoznak, Urunk Istenünk. Add, Urunk, hogy sem a fájdalom, add, Urunk, hogy sem a kétség, sem a félelmek ne határozzák meg jobban az életüket, mint az a szeretet, az a kegyelem, az az Úr, aki te magad vagy, és aki Ura vagy mindezeknek. Ezért ajándékozz meg őket, Urunk Istenünk, gyógyulással, s adj melléjük gyógyítókat és ápolókat. Ajándékozz meg őket, Urunk Istenünk, bátorsággal, reált figyeléssel, benned nyert szabadsággal. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ugyanígy a gyászoló testvéreinkért. Légy az ő vigasztalásuk. E földi elmúlásra tekintve ne lássák a végét mindennek, hanem láthassák benne a feltámadás és az örök élet hite által azt a reménységet, amelyben ott van az örök élet, az üdvösség. Adurunk ennek hitét, adurunk ennek vigasztalását, és adurunk ennek mindannyiunk szívében és életében jó bizonyságát, hogy így tudjuk biztatni, így tudjuk vigasztalni mindazokat, akik gyászolnak mi magunk is. Kérünk és könyörgünk, Urunk, minden szenvedőért, minden menekültért, minden békétlenséget, háborúságot megélő emberért. Add, Urunk, hogy ne csupán a földiekre tekintsenek, hanem rád is, a békesség atyára, és kérünk, te is szerez békességet. Ha a földi békesség nincs is meg, lehessen békesség a lélekben. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, áldj és szentelj meg minket, áld és szentel meg a mi bizonyság tételünket ebben a világban, egyen-egyenként szavainkat, cselekedeteinket, életünk példáját. Áld és szentel meg a mi gyülekezetünk szolgálatát ebben a városban. Lehessünk rád mutató jellé, lehessünk szép bizonyságai a tőled nyert örömnek, a tőled nyert boldogságnak. És kérünk és könyörgünk így egyházadért, küldetésünkért, te tarts meg, Urunk Istenünk, te vezess minket, s add, hogy a mi szemeink szüntelenül rád tekintsenek, s alázatos szívvel, elfogadva akaratodat, járjunk a te utadon. Így áld és szentel meg mindannyiunk életét, kérünk Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozzunk a mi Urunk Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet néked. Amen. Isten tiszteletünk végén a 265. dicséretünket énekeljük. A 265. dicséretünknek első, negyedik és hetedik verseit. Az első vers így kezdődik: Hagyjad az Úristenre te minden utadat.